Folytassuk a Biblia óránkon Józsué könyvének a tanulmányozását, a 9. fejezet jön, tehát Józsué könyvének a 9. fejezetét, az egész fejezetet szeretném felolvasni. Tehát az első verse kezdve. Meghallották ezt mindazok a királyok, akik a Jordánon túl a hegyvidéken, a Szefalál földön és a nagy tenger egész partja mentén a Libanon felé laktak, a hettiták, az emóriak, a kánaániak, a periziek, a híviek és a jebusziak szövetkeztek egymással, hogy együttesen harcoljanak Józsué és Izrael ellen. De meghallották Gibeon lakói, hogy mit tett Józsué Jerikóval és Ai városával, ezért ők cselhez folyamodtak. Elindultak és így szerelték föl magukat. Elnyűjt zsákokat szereztek szamaraikra, meg elnyűjt megrepedezett és összekötözött borostömlőket, a lábukra elnyűjt és toldozott sarukat, magukra pedig elnyűjt ruhát. Útravaló kenyerük is mind száraz és csupa morzsa volt. Így mentek Józsuéhoz a táborba, Gilgába, és ezt mondták neki, meg az izraelieknek. Messze földről jöttünk, kössetek most szövetséget velünk. Az izraeliek azonban ezt mondták a hívieknek. Hát, ha köztünk laktok, hogyha hogyan köthetnénk akkor veletek szövetséget? Azok ezt mondták Józsuénak. Szolgáid vagyunk, Józsué azonban megkérdezte, kik vagytok és honnan jöttök? Azok ezt felelték neki. Igen, messze földről jöttek szolgáid, Istenednek az Úrnak nevéért, mert hallottuk hírét és mindazt, amit Egyiptomban vitt véghez. Meg mindazt, amit az emóriak két királyával tett a Jordánon túl, Szihonnal, Hesbon királyával és Óggal, Básán királyával Astárótban. Ezért véneink és országunk lakói ezt mondták nekünk. Vegyetek magatokhoz útravalót, menjetek eléjük és mondjátok nekik, szolgáitok vagyunk, kössetek hát szövetséget velünk. Itt a kenyerünk még meleg volt, amikor otthonunkba elláttuk magunkat vele, és elindultunk, hogy hozzátok jöjjünk, most meg pár már száraz és csupa morzsa lett. Ezek a borostömlők is újak voltak, amikor megtöltöttük, most pedig repedezettek. A ruhánk és a sarunk is elnyűjt a nagyon hosszú úton. Akkor kezükbe vették az emberek azoknak az útravalóját, de az Úr akaratát nem kérdezték meg. Józsué ráállt a békére, és szövetséget kötött velük azzal az ígérette, hogy életben hagyja őket, a népközösség vezetői pedig megesküdtek erre. A gibeoniak három nappal azután, hogy a szövetséget kötöttek velük, meghallották, hogy a közelben valók, sőt, közöttük laknak. Fölkerekedtek tehát Izrael fiai, és harmadnapra elérkeztek azoknak a városaihoz. Ezek voltak a városaik. Gibeon, Kefirá, Bérót és Kirját Jearim. De nem koncolták fel őket Izrael fiai, mert a közösség vezetői megesküdtek nekik az Úrra, Izrael istenére. Emiatt zúgulott az egész közösség a vezetők ellen. De a vezetők mind azt mondták az egész közösségnek. Megesküdtünk nekik az Úrra, Izrael istenére. Nem bánthatjuk őket. Azt csináljuk velük, hogy életben hagyjuk őket, és akkor nem ér bennünket az Úr haragja az eskü miatt, amivel megesküdtünk nekik. Azt mondták a vezetők, hogy életben maradhatnak, de legyenek az egész közösség favágói és vízhordói. Így határoztak róluk a vezetők. Józsué pedig hivatta őket, és így beszélt hozzájuk. Miért csaltatok meg bennünket? Azt mondtátok, hogy nagyon messze laktok tőlünk, pedig köztünk laktok. Legyetek hát átkozottak. Ne fogjanak ki közületek a szolgák, az Isten házának favágói és vízhordói. Azok ezt felelték Józsuének, mivel tudomásukra jutott szolgáidnak, hogy Istenetek, az Úr megígérte szolgájának Mózesnek, hogy nektek adja az egész országot. És kipusztítja előletek az ország minden lakóját, nagyon féltettük tőletek az életünket, ezért tettünk így. Most már a kezedben vagyunk, bánj velünk úgy, ahogyan jónak és helyesnek látod. Józsué pedig így cselekedett velük. Megmentette őket Izrael fiainak a kezéből, és nem gyilkolták le őket. Azon a napon Józsué elrendelte, hogy a közösségnek, valamint az Úr oltárának a favágói és vízhordói legyenek azon a helyen, amelyet majd kiválaszt az Úr, így van ez ma is. Egy csodálatos vereség, és az Istennek bemutatott áldozat történése után vagyunk így a 9. fejezettel. És hát ha azt olvastuk itt az előző fejezetben, hogy Ai városát egyfajta hadicsellel sikerült bevenni, akkor azt látjuk, hogy bizony itt a közösség vezetői és Józsui is egy, hát hogy mondjam, egy csalással szembeállnak, egy csellel szembeálltak, és hát, hogy mondjam, nagyon népiesen mondva ezt megették. És mindazt, amit ugye ezek a gibeoniták mondtak, ezt készpénznek vették, ezt igazságnak vették. És hát, mindahogy az ige szakaszból is ugye kiderül, nem hogy messziről jött népek voltak, hanem azok közé tartoztak, akiket Mózesen keresztül az Úr kiirtásra rendelt, tehát akiket, akiknek a városait el kellett volna foglalni, és a népet pedig ugye legyilkolni. És tudjuk azt, hogy ez a nagyon-nagyon súlyos ítélet azért volt egész Kánaán földjén, mert az ott lévő népek egy olyan bálványimádást, illetve a bálványimádásnak olyan formáit, olyan utálatos formáit követték, amelyek, hogy így mondjam, Isten jogos büntetését vonta maga után. És ugye az első, ami nekem úgy nem is kérdésként, hanem megjegyzésként, hogy ugye nagyon sok esetben így Józsué könyvét ideig talán még ez nem került szóba, vagy amikor én nem voltam itt, akkor került szóba, hogy sok ember felszisszen azon, hogy a Józsué könyve a honfoglalás könyve, az bizony nagyon kemény ember áldozatok árán történik meg, nagyon keményen ezt a népet, akik ugye Kánaán őslakosai, igenis, ki kellett írtani. És az első kérdés ugye az, hogy ezzel kapcsolatban miért is van ez, és ugye egy olyan magyarázatot olvastam, amit én még nem olvastam, de azért szeretném a testvérnek elé hozni, mert ugye ez is mutatja azt, hogy Isten mindig igazságos. Ha valaki azt kérdezi, hogy miért kellett ezt a nagy mészárlást elvégezni, akkor egyik oldalon ugye ez egy hitpróba is volt. Hitpróba volt. A másik oldalon, hogy ugye mindig kérdés az, hogy ezek a népek valóban megérdemelték-e, rászolgáltak erre a rendkívül kemény büntetésre. Akkor ne felejtsük el, hogy 400 évvel ezelőtt ezen a helyen ezek a törzsek már itt voltak, és láthatták Ábrahámnak az Isten hitét. Találkozhattak Ábrahámmal, aki ugyanakkor jövevény volt ezen a földön, de mégis láthatták azt az egy Istenbe vetett hitet, ami őket is megindíthatta volna, hogy a bálványaik helyett az Istenhez forduljanak. És ezt nem tették meg. Tehát ez talán egy kicsit olyan zárójeles, és el is tér a mai ige szakasztól, de én ezt vagy fontosnak tartottam elmondani magam, hogy mondjam, tehát magam megtapasztalása által is, hogy ez mennyire igaz, amikor valamit vizsgálunk. Ugye a mai szakaszban azt olvassuk, hogy ezek a gibeoniták egyik oldalon hallották már azt, hogy Izrael milyen, hogy mondjam, tehát győzelmeket aratott, és valóban az Isten nekik adta ezt. És ebből fakadóan azt olvassuk itt az elején, hogy nem csatlakoztak azokhoz a törzsekhez, akik összegyűltek azért, hogy egységesen lépjenek föl Izrael ellen, hanem egy teljesen más utat járva próbálták az életüket megmenteni. És viszont itt olvastuk a fejezet végén, hogy féltek. Féltek, mert látták azt, hogy mit tesz az Úr, Izrael Istene az őslakosokkal, és az, amit ők tettek, ez biztos, és itt az ige alapján is le kell szögezni, hogy ezt félelemből tették. Nem alázatból, hanem egyszerű félelemből. És az a félelem vezetett ahhoz, hogy ezt a cselt, hogy így mondjam, megvalósítsák, hogy elhitessék azt, hogy ők messziről jöttek. És ez a félelem az, ami engemet azért fogott meg, mert tudjuk azt, hogy lehetőségük lett volna őnekik is, ha valóban az Urat keresik, ha valóban az a szándékuk, hogy az Urat szeretnék követni, mert látták, hogy milyen hatalmas az, akkor úgy gondolom, hogy volt arra, vagy lett volna arra lehetőség, hogy ezt nyíltan elmondják Józsuénak. Akár egy követeken keresztül, vagy valahogy, és Józsué megkérdezhette volna az Urat erről. Ugyanez nem történt meg, és ezek mind, hogy mondjam, olyan dolgok, amelyek valóban lehet rajta gondolkodni, hogy igen vagy nem, de ami biztos, hogy ez a félelem indította őket arra, hogy azt tegyék, amit tegyék. És nekem az, az ebből a legfontosabb, hogy látjuk, hogy ez a csel, amit ők tettek, nagyon könnyen kitudódott. Nagyon könnyen, hogy mondjam, az igazi indíték az napvilágra került, és az ő részükről ennek a félelemből tett, hogy mondjam, cselnek, nem az lett a következménye, amit ők, hogy úgy mondjam, vártak, hanem egy szolgaság. Nem szabad, hogy mondjam, népként, vagy jövevény népként csatlakoztat, vagy más jövevényhez képest szabadon csatlakozhattak Izrael törzséhez, Izrael népéhez, hanem egyértelműen szolgaságra vetettek. És nekem ebben az volt a párhuzam, hogy aki félelemmel keresi az Urat, aki retteg tőle, az nagyon sokszor ebbe a rettegésbe egy szolgaság helyzetébe jut. Az Urat meg lehet ismerni, oda lehet hozzá menni, le lehet rakni ezt a félelmet, és amikor az ember találkozik az Isten valóságával, szeretetével Jézus Krisztusban, akkor ez a félelem, és az abból fakadó, hogy mondjam, szolgaság, az teljesen átalakul, és ugye tudjuk az, hogy aki az Úrt keresi és megtalálja az ő bűntörő vérének az erejét a saját életére, az nem szolga lesz többé, nem csak a bűnnek a szolgája nem lesz többé, hanem szabad lesz. Szabad lesz, és hogy mondjam, fiakká leszünk, fiak vagyunk. És ez a kettősség, én úgy gondolom, hogy ami itt a gibeonitáknál nagyon jó kijön, ez a mai korra is igaz, hogy aki Istent mentőkegyelmét meg akarja ragadni, és meg is ragadja, az nem szolga lesz többé. Egyik oldalon rabszolga, mert Isten rabszolgája, de fiak és félelem nélkül, mert nem a félelemnek a lelkét kaptuk. Azok, akik őhozzá csatlakoznak. Tehát azzal, hogy itt egy csel történt, a csellel ugyan a gibeonitáknak az élete megmentették, de a másik oldalon nem abban a helyzetben kerültek, ahova kerülhettek volna. Végig szolgaság jutott számunk. Aztán, hogyha Izrael népét nézzük, akkor azt vesszük észre, hogy ezt a cselt bizony ők igazságnak vették, ebből indultak ki, és szövetséget kötöttek ezzel a néppel. És azt olvassuk itt, hogy 15. versben Józsué ráállt a békére, és szövetséget kötött velük, azzal az ígérete, hogy életben hagyja őket, de nem kérdezte meg az Urat. Nem kérdezte meg az Urat. Előbb történt az, hogy a népközösség vezetői megesküdtek arra, hogy az életben hagyják ezt a népet, minthogy megkérdezte volna, illetve nem is kérdezte meg az Urat. És látjuk itt is, hogy ez a fajta botlása, hogy így mondjam, Józsuénak, az nagyon, nagyon visszaköszön az emberi gondolkodásban. Mert az ember nagy részt ugye azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr nem azt nézi, hanem azt nézi, ami a szívben van. És egy hívő embernek is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos alaptétele, hogy nekünk nem a láthatókból kell kiindulni, a láthatókból is, de mindig oda kell mellé raknunk az Urat. Mindig oda kell raknunk mellé az Urat, olyan szempontból, hogy ugyanő láthatatlan, de egy hatalmas erővel tud munkálkodni abban az értelemben, hogy tudunk tőle tanácsot kérni, tudunk tőle bölcsességet kérni, tőle tudjuk megkapni azt a fajta békességet, ami egy döntéshez kell, és a döntés utáni helyzethez is sok esetben kell. Tehát Józsué itt a külsőségekre nézett, és nem kérdezte meg az Urat. Nem kérdezte meg az Úr akaratát. De az is érdekes, hogy ahogy majd itt a következő részeket is tovább vesszük, ennek a hibának nem volt egy olyan végzetes következménye, mint amit esetleg Ákán bűnénél látunk. Nem büntette meg ezért az Úr Izrael népét sem, Józsuét sem, de úgy gondolom, hogy Józsué is tanult ebből az egészből. És nekem az jutott ezzel kapcsolatban, még ide az jött elém, ugye, amit a Máté 7-ben, a hegyi beszédnek a végén, a 7. fejezetben olvasunk. Amikor Jézus arra tanít, hogy aki keresi őt, bármilyen nehézség közepette, bármilyen, hogy mondjam, útmutatás közepette, bármilyen hitharcban, ő neki azt mondja, hogy a hetedik fejezet hetedik versében, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki? Vagy ha halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát a ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle? És egyik oldalon úgy gondolom, hogy ez az ige szakasz ugye bátorít mindenkit, hogy Istenhez lehet menni, lehet közeledni, lehet megtalálni vele a személyes kapcsolatot Jézus Krisztusban. De a másik oldalon arra is biztat, hogy amikor tényleg kérdezni kell az Urat, amikor az embernek a saját bölcsessége kevés, amikor valami út elágazás előtt van, vagy apró dolgokban is, jó biztatásként ezt az igét odahozni az ember elé. Jó újra és újra erről beszélni, hogy ilyen Urunk van, aki felhatalmaz minket arra, hogy bármivel tudjunk oda menni. Olyankor is, amikor kételkedünk valamiben. Miért fontos az, hogy őszintén menjen oda az ember? Miért fontos az, hogy az Úr elé úgy menjen oda, hogy nem takargat valamit, hanem őszintén, ami az ő szívében van, amit az ige által megértett, az a Szent Szelleminek vezetése által megértett, oda vigye eléje. Mert az Úr utálja a hamisságot. És úgy gondolom, hogy a megalázkodásunknak, az ő hozzáfordulásunknak az első fázisa az, hogy mindaz, ami a szívemben van, azt kitárom neki. Ugye nagyon sokszor hallottunk már arról példázatot, hogy az ember szíve olyan, mint egy sok szobás ház, amiknek az ajtaja van olyan szoba, ami ki van nyitva az Úr előtt, be tud lépni, de vannak olyan szobák, ugye, amik zárva vannak, amelyeket meg akarunk tartani magunknak. És hát ez a példa, ez ugyanerről beszél, hogy ugye az őszintesség az azt is jelenti, hogy nem akarok takargatni semmit az én szívemben. A másik dolog, amiről én szeretnék beszélni ezzel kapcsolatban, ugye a szövetség, mert itt arról olvastunk, hogy a gibeonitákkal szövetséget kötött Izrael népe. És pontosan erre a szövetségre, hogy mondjam, ennek az erejére, a kimondott szónak az ereje miatt ugye maradtak élelben a gibeoniták, miután kiderült a túlpisság, hogy így mondja. Sokat olvastunk már a szövetségekről, de mégis szeretném a testvérek elé hozni így összefoglalva, hogy milyen szövetségekről beszél a Biblia. Hogy az első szövetség ember és Isten között, teremtő között, az Noénál van, az özönvíz után, amikor egy pillanat szeretnék majd egy ige szakaszt idehozni. Tehát az 1 Mózes 9:9-től: Íme szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van, madárral, jószággal, és minden szárazföldi vaddal, minden, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. Szövetségre lépek veletek, és egyetlen élőlény sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet. Majd azt mondta az Isten, ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek, és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre. Szivárvány ívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet most a földdel megkötök. És a 16. vers: ha ott lesz a szivárvány a felhőn, látni fogom és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön. Tehát látjuk, hogy az első szövetség, először is mindig Isten ajánlja fel a szövetségét az ember számára. Az első szövetség az özönvíz után van, és tudjuk, hogy ez a szövetségben azt is mondja Isten Noénak, hogy ugye tétek minden, ami a földön van, minden állat és minden zöld, és hajtsátok uralmatok alá. De a másik oldal ott van, hogy ez a szövetség ugye arról is szól, hogy Isten nem fogja többé özönvízzel elpusztítani a földet. A következő szövetség, amiről ugye olvasunk nem sokkal később, az Ábrahámmal kötött szövetség, az 1 Mózes 15:1-7-ig szeretném ezt felolvasni. Tehát miután kihívta Ábrahámot ősei földjéről, utána köt vele szövetséget az Úr: ne félj, Ábrahám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. De Ábrahám ezt mondta: ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrahám, ezért egy házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ám ekkor így szólt az Úr hozzá: nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Majd kivezette az Úr, és azt mondta: tekints fel az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni, ennyi utódod lesz, mondta. Ábrahám hitt az Úrnak, és ő ezt számította be neki igazságul. Utána ezt mondta neki: én az Úr vagyok, aki kihoztalak Úr-Kasztimból, hogy neked adjam örökségül ezt a földet. És a 18. vers: ezen a napon kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal, és ígérte meg neki: a te utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom patakjától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, a kénieket, a kenézieket, a kadmóniakat, a hetitákat, a perézieket, a refáiakat, az emóriakat, a kánéániakat, a girgásiakat és a jebusziakat. És úgy gondolom, hogy ez a girgásiak egyébként ugye a gibeonitákat jelenti. És ugye ebben a szövetségben egyrészt utódokat ad Ábrahámnak, a gyermektelennek, másrészt ugye pedig neki ígéri Kánaán földjét. És a harmadik szövetség az a 2 Mózes 24-ben van leírva, amikor Izrael népével a Sínai hegynél köt szövetséget az Úr 400 évvel később, amikor igazándiból megvalósítja mindazt, amit Ábrahámnak ígért. Tehát a 2 Mózes 24-ben az első verstől így olvasszuk: azután így szólt Mózeshez az Úr: jöjj fel az Úrhoz, te és Áron, Nádáb, Abihu, meg Izrael vénei közül 70-en, és tőle távol boruljatok le előtte. Csak Mózes jöjjön közelebb az Úrhoz, a többiek ne jöjjenek közelebb. A nép ne jöjjön föl vele. Amikor lement Mózes, és elmondta a népnek az Úr minden igéjét és valamennyi törvényét, az egész nép pedig azt felelte egy akarattal: megtesszük mindazt, amit elrendelt az Úr. Akkor leírta Mózes az Úr összes igéjét. Másnap korán reggelt oltárt épített a hegy lábánál, és 12 szent oszlopot állított fel Izrael 12 törzse szerint. Azután odarendelt néhány izraeli ifjút, hogy mutassanak be égi áldozatokat, és vágjanak le bikákat béke áldozatul az Úrnak. Mózes pedig fogta a vér felét, tálakba töltötte, a vér másik felét pedig az oltárra hintette, majd fogta a szövetség könyvét és felolvasta a nép előtt. Azok ezt mondták: engedelmesen megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. És látjuk azt, hogy ez a szövetség tart Józsu idejében is, és nagyon jól tudható az is, hogy pontosan itt a szövetségnek az ereje, a kimondott szónak az ereje, az volt az, ami Izrael népét arra indította, hogy ezt a szövetséget, amit gibeonitákkal megkötöttek, ezt ne bontsák föl annak ellenére, hogy ők csalással szerezték meg ezt a fajta megmenekedési lehetőséget. De ami nagyon fontos az, hogy amikor látjuk egy-egy szövetséget, hogy mennyire ember és ember közötti szövetség, mennyire, hogy mondjam, tehát labilis tud lenni, mennyire külső körülmények, mint ahogy itt például ugye befolyásolták ennek az igazságát, ennek a szövetségnek. És mennyire más, és az egészet erre szeretném kihegyezni, hogy mennyire más az a fajta szövetség, amit Jézus Krisztusban ajánl nekünk az Atya, mindenkinek. Mert ugye, ha szövetségekről beszélünk, akkor az új szövetségről is kell beszélnünk, hiszen ebben élünk. És ugye a Lukács 22:12 mutatja az új szövetséget, amikor Jézus az utolsó vacsorán a jól ismert igéket elmondja, és vette a kenyeret, hálát adott, megtölte, és a szavakkal adta neki. Ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta. A pohár az új szövetség, az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. És ugye még a zsidókhoz írt levél 7. fejezetének a 21. versétől szeretnék egy részt felolvasni. Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, pap vagy te örökké. Ezért Jézus jobb szövetségnek lett a kezesévé, és azok többen voltak papok már, mint az Ószövetségben, mivel a halál nem engedte, hogy megmaradjanak szolgálatukban. Az ő papsága, mármint Jézus papsága viszont örökké való, mivel megmarad örökké. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Mert ilyen főpapra volt szükségünk, aki szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elkülönített és az egek fölé emeltetett. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy naponta mutasson be áldozatot előbb a saját bűneiért, azután a nép bűneiért. Mert ő ezt egyszer és mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul, mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. És ez az egész azért volt számomra fontos, mert amikor arról beszélünk, hogy Józsué is itt hibázott, mondjuk ki, vétkezett, mert nem kérdezte meg az Urat. Amikor mi hívők abban a szövetségben, amelyben élünk, Krisztus általi szövetségben, ha mi hibázunk, ha mi bűnt követünk el, akkor hogyan tovább? Akkor jó látni azt, hogy az a szövetség, amely Jézus Krisztusban kötött, egyrészt örök szövetség, másrészt pedig olyan főpapunk van, aki ismeri, tudja a mi gyengeségeinket, és meg tud azokon, hogy mondjam, indulni, oda tudjuk vinni, és az, amit mi, hogy mondjam, ennek a szövetség, hogy mondjam, nem felbontani, hanem nem úgy teszünk, nem úgy cselekszünk, mint ahogyan ő szeretné, arra van bocsánat, arra van megbocsátás, arra van elfedezés. És nekem az volt a fontos, és ebb volt benne a párhuzam, hogy ugyan a gibeoniták is szolgák maradtak, és annak a, hogy mondjam, annak a következményét, hogy a gibeonitákat mielőtt szövetséget kötöttek volna velük, nem kérdezték meg az Urat. És ennek olyan következménye volt, hogy például a következő fejezetben, hogy pont harcolni kellett értük. Tehát pont értük kellett Izraelnek kivonulni és háborút viselnie, tehát egy felesleges úgymond vérontásba keveredett. De mégis az az igazság olyan csodálatos az új szövetségben, hogy az a szövetség, amelyet Jézus Krisztusban kötött velünk az Atya, az örök szövetség, és az ő vére képes elfedezni a mi gyengeségeinket, a mi bűneinket, a mi rövidlátásunkat, ami esetleg abból következik, hogy nem kérdezzük meg az Urat egyes helyzetekben. És mennyivel könnyebb helyzetünk van, mint ott Józsué Józsuénak, mert ugye ő neki meg kellett kérdezni az Urat. És az Úr hogy a felhőből válaszolt, vagy milyen módon adott volna ő neki közvetlen kijelentést, ezt nem tudhatjuk. De az a csodálatos, hogy akik az Új Szövetségben vannak, azok tudjuk azt, hogy Jézus szent, az Isten szent szelleme, szent lelke, az benne élhet azokban, és benne él azokban, akik átadták a szívüket neki. Tehát van egy olyan plusz, hogy mondjam, vezetési lehetőségünk, ami Józsuénak is megvolt, de más formában. Viszont ez a vezetési lehetőség minden hívőnek folyamatosan ott van az ő életében. Folyamatosan lehet az Isten szent szellemének az igazságára, az ő bölcsességére hagyatkozni. És még néhány gondolatot szeretnék hozni itt a gébanitákkal kapcsolatban. Ugye az Ószövetség még erről a népről, erről a törzsről néhányszor megemlékezik. Például megemlékezik a 2 Sámuel 21-ben is, amikor arról van szó, ugye ez a fajta az Úr sátora, vagy az Úr temploma körüli szolgálatot kellett, a vízhordó, illetve a favágó szolgálatot kellett nekik elvégezni folyamatosan. Ugye azt olvassuk itt, nem szeretném az egész 21. fejezetet felolvasni, csak arról van szó, hogy Dávid uralkodása alatt 3 évig éhínség volt egy asszály miatt, és Dávid megkérdezi az Urat, hogy miért van ez. És az Úr azt mondja neki, hogy azért, mert Saul miatt, Saul vérengző házanépe miatt van ez, mert megölette a gibeonitákat, gibeoniakat. És Saulról azt olvassuk, hogy arra törekedett, hogy a gibeoniakat kiírtsa, és ez a fajta, hogy mondjam, az Úr haragja ez miatt akkor csendesedett le, amikor Dávid Saul fiai közül 7 a gibeoniaknak adott, és ők pedig felakasztották őket. A másik, amit én bevallom őszintén, egy kommentárban olvastam, de én nem találtam meg így, közvetlenül így, hogy gibeonitákról van szó. Lehetséges, hogy csak valami leszármazotti név alapján lehet ezt visszavezetni. Az Esdrás könyve, amikor a templom építésről beszél az ige, és a templom építés, a templom fal építés, a városfa és a templom építésének a résztvevői között gibeonitákat is találunk. És ugye ez viszont azt mutatja, hogy azok, akik félelemből csatlakoztak az Úrhoz, volt egy olyan rész, aki ez a mindennapi áldozatok segédkezésében, amit ő nekik rájuk, hogy mondjam, tehát rájuk osztott büntetésképpen Józsué és a Izrael vénei, azok közben valóban megtalálták Istennek a szentségét, találkoztak Isten szentségével, és annak ellenére, hogy mindig szolganép volt, ettől függetlenül volt egy olyan népcsoportjuk, egy olyan részük, aki valóban az Úrhoz, az Úrnak szentelte magát, az Úr követését komolyan vette, és már nem félelemből tette mindazt, hanem szívből tette. És ugye úgy gondolom, ez a lényege ennek többek között, ennek a mai ige szakasznak is, hogy amikor félelemből akar valaki az Urat keresni, nem pedig tiszta szívből, akkor nagyon könnyen a szolgaságba juthat. Mondhatnám, azt is mondhatnám, hogy a vallásosság köntösébe burkolózva úgy gondolja, hogy ő megtalálta az Urat. De a vallásosság mögött mindig ott van az a fajta félelem az Úrtól, mert nem egy személyes kapcsolat van, nem Krisztuson keresztül van kapcsolat, hanem csak egy elképzelt istenképnek a javítása, illetve abba való belekapaszkodás ad egyfajta közeledési lehetőséget az Úrhoz, de ez nem az, amivel az Úr minden embert meg akar ajándékozni. De jó dolog azt olvasni, hogy az a gibeoniták közül voltak, akik megtalálták az Úrhoz való utat, és hű szolgái lettek. az Úr házának. És ugye kérdésként is szeretném én ezt föltenni a testvéreknek, ugye ez a, amit Józsuénál látunk, hogy nem kérdezte meg az Urat, nem volt elég bölcs, mert a külsőségeknek nézett. Biztos volt, van mindannyiunknak ilyen emléke, ilyen tapasztalata, hogy hogy tudott ebből jót kihozni az Úr, mi lett a következménye, mire tanított. Tehát jó ezt átbeszélni, mert úgy gondolom, hogy ez is olyan, hogy mindannyiunknak mást és más jelent, annak ellenére, hogy van egyfajta irányelv, amit mindannyiunknak be kell tartani. És természetesen nem azt szeretném mondani, hogy az, amit itt Józsué hibaként vagy bűnként elkövetett, hogy nem kérdezte meg az Urat, ez feljogosít bárkit is arra, hogy az Isten szentségét és az Isten való szövetséget azt komolytalanként vegye, azt olyannak vegye, amikor bármit tehet a saját feje után, mert annak nem lesz következménye. Talán ennyit szerettem volna elmondani, és átadom a szót a testvéret.